Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. június 24-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Ebben az énekben azt énekeltük, biztonságban vagyok az Úrban. És mint mindig, gondolataim visszatértek abba az időbe, amikor az Úr ezen a földön járt. Voltak emberek, akik biztonságban érezték magukat az Úr jelenlétében. Keresték az ő jelenlétét, semmilyen távolság nem volt túl messze, semmilyen út nem volt túl fáradtságos. Gondoljunk csak a görögökre, akik Jeruzsálembe jöttek, és csak egy kérdés foglalkoztatta őket. Szeretnénk meglátni szívesen Jézust. Aztán megint voltak mások, akik egyáltalán nem érezték jól magukat az ő jelenlétében. Egyáltalán az írástudók, a farizeusok, mindezek az emberek nem érezték magukat egyáltalán sem jól, sem otthonosan az ő jelenlétében. És valahányszor mondott valamit, úgy vették, úgy érezték, hogy rosszul szólítja meg őket, ahelyett, hogy válaszoltak volna arra, vagy bementek volna arra, amit mondott, már is ellene foglaltak állást a fejükben, gondolatukban. Megint voltak mások, olyanok, akik minden szaván csüngtek. Meghallgattak maguknak minden egyes szavát, és aztán ott voltak azok is, akiket a belső körnek nevezhetnénk, azok, akiknek azt mondta, nektek megadatott, hogy tudomást szerezzetek Isten országának titkairól. Jártasak legyetek benne. És azt hiszem, János volt az, akiről feljegyzetet találjuk, hogy közvetlenül a megváltó keblén szeretett pihenni. Ott különösen jól érezte magát. Aztán ott voltak néhányan az asszonyok közül, és a beszámolók szerint szerették őt, és felajánlották nekik az ő szolgálatukat. Azok az emberek, akiknek irgalmasságot tanúsított, bensőségesen szerették őt. Ők tisztában voltak azzal, hogy ő is szerette őket, és ők is bensőségesen szerették őt. Ennél fogva arra az asszonyra gondolok, összesen 6 Mária van megemlítve az evangéliumokba, de volt egy asszony, aki eljött a Simon házába. Simon volt a neve, nem? De azt hiszem, hogy igen, Simon. Az evangéliumok nem annyira az enyémek, de azokat is ismerem. És amikor ez az asszony bejött, rögtön tudta, hogy hova kell mennie, hol kell helyet foglaljon, nevezetesen Jézus lábainál. És azt is tudta, hogy nem felülről kell lefele néznie, hanem alulról kell felfele tekintenie, nevezetesen, hogy meg kell hajolnia előtte. És először is kisírta magát a lábai előtt. Az a bizonyos Simon pedig nem fogadta az Urat méltóan, nem mosta meg a lábát, nem kente meg a fejét olajjal, de ez az asszony, ő egyszerűen jól érezte magát az ő közelségében. Megnyílt a szíve, meghatódott, sírt, és megmosta az Úr lábát, és majd a hajával meg is törölte azt. Az írástól pedig azt gondolta magában, ha ez az ember proféta lenne, akkor tudnia kellene, hogy milyen típusú asszony ez. Az Úr nem csak, hogy tudta, hogy milyen ez az asszony, hanem azt is tudta, hogy milyen farizeus a másik. Mindkettőt ismerte, mindkettőt tudta. És azt mondja, Simon, valamit mondanom kell neked. Te ugyan meghívtál engem, de nem fogadtál méltóképpen. Nem mostad meg a lábamat, nem csókoltál meg. Ez volt a szokás akkor, a barátok egyébként amúgy is, és ha valaki szívesen fogadtak, akkor ez is hozzá tartozott. És akkor azt mondja, ez az asszony itt. aki ide bejött, bepótolta mindazt, amit te elmulasztottál. És nagy volt a szeretete, mert nagy megbocsátásban részesedett. A szeretet az jót tesz, a szeretet kinyilatkoztatja magát, a szeretet kifejezésre juttatja magát. A gyűlölet is megnyilvánul, az ellenszenv is megnyilvánul, a harag is megnyilvánul. Hányan tudják közületek, hogy a harag hogyan fejezi ki magát? Vannak-e közöttünk olyan emberek, akik tudják, hogyan nyilvánul meg a harag? Vannak olyanok, talán önmagatokban nem ismertétek fel, ugye? Csak a férj tudja a feleségtől, a feleség a férjtől, a gyerekek a szülők a gyerekektől, de önmagáról senki sem tudja. Hogyan is? De ti tudjátok, hogyan van ez. Határozottan, hogy minden kifejezi magát valahogyan. És ezt érezni is lehet. Az ellenszenvet, a neheztelést érezni lehet. Az irigységet is érezni lehet, a gyűlöletet is érezni lehet. Sok mindent érezni lehet. De éppen úgy érezhetitek a szeretetet is. Érezhetitek a szeretetet. És ha eljutunk arra a szintre, hogy Isten szeretete ugyanúgy kifejezésre juttathatja magát, mint ahogy más dolgok is kifejezték néha magukat bennünk, vagy rajtunk keresztül, akkor jó lenne, ha mindannyian megerősödnénk. Hiszitek ezt határozottan? Ha eljutunk arra a szintre, hogy az isteni kifejezheti magát rajtunk keresztül, ugyanúgy, ahogyan más dolgok is kifejezték magukat, megmutatkoztak bennünk. Most mégsem. Vagy már régóta hívők vagyunk, hogy így már elfelejtettük ezeket a rossz tulajdonságainkat? Messziről sem igazán, ugye? Még akkor is a hívőségünk már régen elkezdődött. Azonban most Isten azt akarja, hogy felfedje magát, hogy az új ember valóban megismerhetővé váljon, és hogy Jézus természete rajtunk keresztül élhető legyen, kisugározható legyen, átültetve a mindennapi életben. Isten szeretetét olyan mértékben kell birtokolnunk, hogy az turcsoldúrjon végre rajt bennünk. Tudjátok, amíg az emberek csak mérgelődnek, dühösek, addig még nem igazán rossz a dolog. Akkor lesz igazán rossz vagy szörnyű, amikor a harag úgy áttör, amikor túlcsordul, akkor már érezteti is magát. Nos, pontosan így kellene lenni az Isten szeretetével is. Azt kellene egyszer, hogy túlcsorduljon, és akkor éreznünk is kellene, hogy mennyire megnyugtató, hogy mennyire gyógyító, hogy csodákat művelne bennünk, velünk és mindannyiunkon keresztül. Ki az, aki el tudja hinni, hogy Isten úgy meg tudja tölteni a szívünket szeretettel, hogy az érezhetővé válik, hogy megtapasztalhatjuk, ahogy más dolgokat is megtapasztaltunk már magunk vagy másokkal együtt. Mégis úgy van, hogy Isten a szeretet, és aki Istenben marad, az a szeretetben marad. És ez szinte mindent elmond. Aki a szeretetben megmarad, az megmarad az ígében, mert a 2 Tesalonika 2-ben az igazság iránti szeretetről olvasunk, az igazság pedig Isten ígéje. Így tehát egyik dolog átvezet a másikhoz. Ez a gondolat, amit az énekíró itt kifejezésre juttat, én jól érzem magam az Úrban, arra késztetett, hogy elgondolkodjak azon, hogy sokan jól érezték magukat az Úr mellett közelségében, mások egyáltalán nem. Nos, úgy van, hogy még ma is léteznek ezek a 2 kategóriájú emberek. És hiszem, őszintén elmondhatjuk, hogy minél közelebb vagyunk az Úrhoz, annál jobban érezzük magunkat. Ha az a benyomásunk, hogy egy kicsit úgy eltávolodtunk az Úrtól, az egy rossz érzés. Ha az a benyomásunk, hogy közel kerültünk az Úrhoz, az egy kellemes, jóleső érzés. Egy énekíró ezt énekli, közel Jézushoz, közel Jézushoz, mennyei szellő leng körülöttünk. De a távolságban a dolgok egészen másképp állnak. Isten azonban azt mondja, én nem csak egy távoli Isten vagyok, hanem egy közeli Isten. És ő felszólított bennünket, hogy közel legyünk ő hozzá, hogy ő is közeledhessen felénk, úgy közeledni is fog felénk, és gondoskodni is fog rólunk. Aztán ott van a dicsőséges íge, hogy békességet hozott a távoliaknak és a közelieknek. Megbékéltette őket a kereszt által. Mindkettő megtörtént. A távoliak, akik a nemzetek voltak, a pogány népek, és a közeliek, a zsidók voltak. Ő azért jött, hogy a kereszten keresztül mindenkit, legyen az távoli vagy közeli, kivékítsen önmagával. A kereszt által. Hadd térjünk vissza gyorsan a Jeremiásban írt ígéhez. Jeremiás 16. fejezetének a 19. verse. Ó, Uram, én erősségem és menvárom. Menedékem a nyomorúság idején. Úgy hiszem, van egy szakasz Ézsás prófétánál, amely azt mondja, hogy az Úr ismét az ő népe felett lesz nappal és éjjel abban az időben, vagyis az ezer éves királyságban. Az Ézsás 4. fejezetében írott ígére gondolok, Ézsás 4. fejezetének a 4. versében áll írva, Ézsás 4.4. Amikor a mindenható Úr lemossa Sion leányainak a szennyét, és lemossa Jeruzsálem sokféle vérbűnét, a közülük az ítélet és a megtisztítás szelleme által. Akkor az Úr az egész helyen, a Sion hegye fölött, és az ottani ünnepélyes gyülekezetek fölött füstfelhőt fog teremteni nappal, és fényes tűzzel éjjel, mert az Úr dicsősége lesz védelem és pajzs mindenek fölött, és árnyékul fog szolgálni majd nappal a naphevétől, és menedékül és oltalmul a viharoktól és az esőtől. Micsoda csodálatos ége szakasz. Nem is tudom, ki volt az valami okos fej, akinek túl sok ideje volt, az kiszámolta, hogy hány teherótó kellett volna, hogy a napi mannát megpakolja az egész Izrael népe számára. Úgy van, hogy elfelejtettem a teherautók és a tonnák számát, utána kellene néznem, de Isten egy gondoskodó Isten, egy gondviselő Isten. Gondoljatok csak bele, azt hiszem 600 ezer férfi volt, ha jól tudom a számot a Bibliából, a nőket és a gyerekeket nem is számítva. És hogy ez mit tesz ki, mennyit fogyasztott el naponta, és azt olvastuk, hogy Isten 40 évig gondoskodott róluk. Etette, itatta őket, aztán el sem gondolkodunk rajta tovább, vége előttünk. Micsoda átfogó, anélkül, hogy belegondolnák az egésznek a nagyságrendjébe, hiszen ennél fogva az egész égnek le kellett hajolnia, hogy ezt a sokaságot minden nap etetni tudja. és határozottan tonnák mennyisége jön össze, de Isten minden további nélkül megtette. Megígérte, és kimondott egy szavát, és minden az ő rendelkezésére állt. Ennél fogva még le is ülhetett. Elég volt neki, ha kimondta. Az ő szava szent parancs volt. Az angyaloknak, az elemeknek, mindennek, amit ő kimondott, a szent parancs volt, mindenre nézve. És már is meg kellett történjen, mert az ő szent szája mondta ki. Teljesen őszinte vagyok. Én magam voltam már a sivatagban, és néha elgondolkodtam azon, hogy milyen hőségnek vannak kitéve ezek az emberek, vagy voltak kitéve, és hogy hogyan lehetett itt aludni, hogyan lehetett itt élni, hol átöltözni, és a különböző körülmények. Képzeljétek csak bele magatokat egy ilyen helyzetbe. De ha akkor arra gondolunk, hogy Isten ott volt a felhőben az ő népe fölött, hogy védve legyenek a naptól, az esőtől, vagy mindentől, ami jött, és ha éjszaka hideg akart lenni, akkor ott volt a tűz fényében, hogy megőrizze a meleget nekik. El kell gondolkodni azon az örök bölcsességen, és szereteten, gondoskodáson és hűségen, amelyel Isten mindent biztosított számukra. Vajon elfelejtette valamit is, mint a mai napig, amire valakinek emlékeztetnie kellene volna őt, és azt mondani, itt valami hiányzik? Nos, itt semmi sem hiányzik. Ami az embereknek hiányzott, az a háládatosság, és annak felismerése, hogy Isten jósága és gondoskodása, amelyben részesültek. Amikor ezt így olvasom Ézsaiás prófétánál, hogy az ezer éves királyságban ismét így lesz, hogy ismét ő lesz a védelem és a pajzs minden helyiség felett, és semmi sem fog történni velük, semmi sem fog ártani nekik, mert ő lesz az Úr és az Isten azok felett a helyiségek felett. Ő fog menedéket és oltalmat nyújtani, minden ott lesz. De hadd adjunk hálát Istennek, köszönjük meg neki, hogy ő kinyilatkoztatta magát, mint az élő az ő népe között. Ezt pedig azért tette, hogy egy örök nevet és hírnevet szerezzen magának, és ki ne dicsérje őt, de hiszen mindazok, akiken olyan hűségesnek bizonyult. Azt hiszem, nekünk ezt még meg kell tanulnunk. Nekünk is meg kell fontolnunk, és el kell gondolkodnunk azon, hogy Isten milyen bőségesen mannát adott nekünk, ellátott bennünket. Meg lehet, hogy nem kapunk néhány teherautóval tele, de mondom nektek, hogy Isten az elrejtett mannából, abból, ami a világ megalapítása óta el volt rejtve, ahova másoknak nem volt semmi hozzáférésük, vagy nem adott meg nekik, az lett nekünk kinyilatkoztatva, és abban részesedtünk. Egyáltalán nem lenne hasznunkra, ha tudnánk, hogy Isten mit tett másokért, másokon, hanem szállunk önmagunkba is, és nem veszük észre, hogy az Úr mit tett értünk, rajtunk. És erre különösen akkor ébredünk rá, amikor emberekkel beszélgetünk, és akkor olyan alaposan felismerjük, hogy az egyik nem tud semmit sem adni a másiknak, egyáltalán semmit. Csak Isten képes megnyitni a szíveket és a megértést az írások felfogására és a titkok feltárására. Különben olvasunk ugyan betű szerint, és az mégis halott marad, és mi is halottak maradunk azokkal együtt. De amikor Isten szelleme életre kelti a betűket, akkor tudjuk, hogy az íge szellem és élet, és abban a pillanatban bennünk is szellemet és életet hoz létre. Én tovább olvastam a 17. fejezetben, ahol az van írva a 7. versben, De áldott az az ember, aki az Úrra támaszkodik, és akinek bízalma az Úrban van. Ezt is meg kell tanulnunk. Hozzá menekülni, hiszen ő a mi bízalmunk. És amikor minden megrendül és összetörik, énekli egy énekíró, te maradsz az én bízalmam. De áldott az az ember, aki az Úrra támaszkodik, és akinek bízalma az Úrban van. Az egy olyan fához hasonlít, amely a víz mellé lett ültetve, és gyökereit a patak felé ereszti, annak nem kell félnie semmitől. Ha jön a hőség, és a lombja zöld marad, még száraz években sem fél, és szüntelenül gyümölcsöt terem. Bizonyára, és ezt mindannyian elismerjük, mert ugyan őszinték vagyunk, a szárasság létezik a földön, eluralkodott az aszály az országban. Ezt elismerjük, ugye nem igaz, nem vagyunk-e őszinték, hiszen nem hitetlenségből mondjuk ezt, nem, hanem azért mondjuk, mert ez így van. Tény és valóság, és tudjuk, hogy ez nem maradhat így, nem marad így. De a Szentírás szava szerint még a száraz napokban és időkben is, amennyiben Isten valóban a víz mellé ültetett bennünket, akkor ígéretet kaptunk arra, hogy a lombjaink zöldek maradnak. Nekünk nem kell félnünk attól, hogy a szárazság éveiben is szüntelenül gyümölcsöt fogunk tudni teremni. És ez Isten igének az ígérete. Aki pedig a víz mellett áll, az elbámulhat a kiszáradt területekre onnan, mert ennek semmi köze nem lesz ő hozzá. Az ő gyökerei nem a szárazság felé mutatnak, az ő gyökerei a patak felé mutatnak. Ez az, amit olvastunk, vagy elolvassam újra. De áldott az ember, aki az Úrra támaszkodik, és akinek bízalma az Úrban van. Az egy olyan fához hasonlít, amely a víz mellé lett ültetve, és a gyökereit a patak felé ereszti. Amennyiben egy fa sikertelenül fejlődik, el lehet ültetni a víz mellé, és a gyökereit a rossz irányba fogja kinyújtani vagy ereszteni, és akkor megtörténhet, hogy a vizet hibáztatja, amikor elszárad. Csak hogy itt egy megáldott emberről olvastunk, nem egy áldatlan emberről, hanem egy áldott emberről, aki a gyökereit a patak felé nyújtja vagy ereszti. És ilyen emberei akarunk mi lenni. Ilyenek lehetünk. És amikor szétnézünk itt a földön, és látjuk, hogy a hőségtől megperzsülődött és elszáradt minden, mi itt a vízfolyások mellé lettünk ültetve, és a gyökereink a patak felé, a víz felé húzódnak. Aztán ez esetben lehet a föld akármilyen száraz, hogy hallod, ahogy recseg és ropog a lábaid alatt. Azoknak a lombja, akik a patak mellé lettek ültetve, még a szárasság idején is zöld maradnak, és szüntelenül gyümölcsöt teremnek. Halleluja, dicsőség Istennek! Bizonyára ezt is meg kell tanulnunk, hogy újra egyetértsünk a szavakkal, hogy belsőleg is igen eljük, és azt mondjuk, igen, Uram, ez így van. És talán szükségünk van időről időre egy újra telepítésre. Ez is megtörténhet. Nem minden fa van mindig helyesen elültetve, a fa mindig helyes ugyan, csak az ültetés nem mindig sikerül olyan jól. Ilyenkor az Úr jelen van, hogy meglássa a vágyódásainkat, és azt mondom nektek, a gyökereknek van valami közük ehhez a vágyhoz, a hajtáshoz, ami kinyújtózik, miután nyújtózik, de hiszen nem a szárasság után a földön, hanem a víz után, a felfrissülésért, a kegyelemért, az erőért. És ezért vagyunk itt ma este, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a nyújtózkodásunk a víz fele irányul, és hogy bizonyosság költözzön a szívünkbe, hogy az Úr nem hagy minket elsorvadni, még a szárazság idején sem. Vannak emberek, akiket ő átsegít, akiket fenntart, még a szárazság idején is. Szüntelenül. Ők azok, akik szüntelenül gyümölcsöt teremnek. Akkor a 12. vers. Ó, dicsőség trónja, amely kezdettől fogva magasztos, fennkölt, ó, szentélyünk helye. Ó, Izrael reménysége, Uram! Mindazok, akik elhagynak téged, megszégyenülnek, és akik elszakadnak tőled, azoknak a neve fel van írva a földre, a porba, mert elhagyták az élő víz kútforrását, az Urat. Most átmehetnénk ezzel az 1. Korintus 10-be, ahol arról a szellemi szikláról van írva, amely Krisztus volt, és amelyből Izrael népe ivott is. Igen, amen, amen. Isten gondoskodott róla. Nem egy földi szikla vagy kő, hanem egy élő szikla, amely Izrael népével tartott a kivonuláskor. Vegyétek fontolóra, hogyan tudja Isten kinyilatkoztatni és felosztani önmagát a felhőoszlopban, a tűzoszlopban, gondoskodik felettük, a sziklában vizet fakaszt közöttük, ott van közöttük Isten az Úr, úgy nyilatkoztathatja ki magát, ahogy akarja, ahol akarja és amikor akarja, akár többféleképpen is, egyszerre. A legtöbben ezt nem tudják megérteni. Ó, dicsőség trónja, magasztos vagy kezdetektől fogva, te szentélyünk helye. Ó, Izrael reménysége, Uram! Amennyiben itt, ahogy Rusz testvér olvasta az utolsó versben, akkor megtudják, hogy az én nevem az Úr. Most itt valóban a Jáve szó szerepel, az örökkévalóan fennálló, Isten szövetséges neve az Ószövetségben. Fel fogják ismerni, hogy ő Jáve. Ő az, aki szövetséget kötött velük, aki Izrael népét szövetségi néppé tette, és felelősséget vállalt értük. És ugyanaz az Úr, mint Jahsua az új szövetségben azt mondja nekünk, ez az új szövetség az én véremben. Amennyiszer isszátok azt, tegyétek az én emlékezetemre. Egy szövetséges nép az ószövetségben, egy szövetséges nép az új szövetségben. Egy reménység, egy Úr, egy hit, egy keresztség, Izrael reménység a mi reménységünk. Izrael Isten a mi Istenünk, a szabadító a mi szabadítónk. Csak egy van, még akkor is, ha sokféleképpen kinyilatkoztatja magát. Mindazok, most jön a megállapítás, mindazok, akik elhagynak téged, itt megszégyenülnek. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez vagy az megszégyenített engem, nem tudtam megbirkózni ezzel vagy amazzal. Nos, meg szeretném mondani nektek a Szentírás alapján, hogy kik fognak megszégyenülni. Akik elhagyják az Urat, és senki más. Mindenki más újra feltápászkodik. Ézsás próféta alapján meg tudom mutatni nektek, hogy az Úr valóban mindkettő. Ő meg lett határozva számunkra a felemelkedésre, a megszilárdításra, és elesésre, botladozásra, és járásra. Ézsás 8. fejezetének 13. verse. Nem a seregek urát, őt tartsátok szentnek, ő legyen a ti rettenetes rettegésetek, ő legyen a ti rémületetek. Akkor ő lesz a megszentelődés kiváltó oka és a megbotránkozás köve, és a tántorodás sziklája Izrael mindkét házának, csaptává és kelepcévé Jeruzsálem lakóinak. Úgyhogy sokan közülük megtántorodnak, elesnek, és összezúzódnak, belegabajodnak, és összeforódnak benne. Nos, itt nem sok jó lett mondva a mi urunkról, nem, de az emberek megbotránkoztak benne. Valami nem tetszett nekik, valami nem stimmelt. Kifogásolták ezt is, amazt is. Minden megbotránkozássá, tántorodássá, kelepcévé, csaptává vált számukra. Csak kevesen voltak, akik fel tudtak tápászkodni, meg tudtak szilárdulni ő benne. A legtöbben elestek. És amirunk azt mondja, hogy aki elesik, és akire ez a kő ráesik, azt összezúzza, vagy szétmorzsolja. Mi volt ez pontosan? Az Úr eljött az övéhez, és az övé nem fogadták be őt. Ő egyszerre mindkettő, a sarokkő, a megbotlás köve. Mindkettő, az egyik számára drága, kiválasztott sarok és zárókő, a kezdet és a vég az alfa és az omega, mások pedig ide-oda dobálják, ahova akarják, és nem tudják, hogy hova tartozik, hova illesszék oda. Dániel próféta már utalással volt arra a kőre, amely leválasztódik a hegyből, ami aztán ismét egy nagy hegyé változik. Mindezek a dolgok olyan világosan kilettek jelentve és képekben ábrázolva az Ószövetségben, hogy egy bolond sem tévedhetett volna el rajta. Úgy hiszem, hogy ami Úr Jézusunk is felidézte ezt az ígét az evangéliumokból, vagy megkérdezte, hogy mit jelent az az íge szava, hogy az emberek visszautasították a ma bizonyos követ. Azt hiszem, az 118. Zsoltár, és éppen ő vagy ez lett a sarokkő, és mögötte ez áll, dicsőséges ez a mi szemeink előtt. Igen, ő már is dicsőséges azoknak a szemében, akiknek számára ő lett a sarokkő, amelyen mindez megnyugszik, nevezetesen az apostolok és proféták alapkövén, amelynél fogva maga Krisztus a sarokkő, de ez az íge már hosszú évek óta, nagyon hosszú évek óta foglalkoztatott engem. Amikor azt olvastam, hogy ami urunk, hol is volt, a János 8 vagy a 9-ben, amikor ezt az asszonyt oda vitték hozzá, és azt mondták, hogy frissen fogták el a házasságtörésen, és azt mondták neki, Mózes ezt is azt mondta, és te most mit mondasz hozzá? És valóban úgy volt, hogy semmit nem mondott, hanem lehajolt és írt. Írt. Aztán felállt, körülnézett, hogy az emberek még mindig ott vannak-e, és megint lehajolt, és tovább írt a borban. És aztán megint felállt, így volt feltételezem az egyik evangéliumban, be van számolva róla, nem mindegyikbe egyformán minden esetre, amikor megint felállt, senki sem volt már ott mellette. És amikor olvastam ezt az ígét, hogy azoknak a nevei, akik elpártolnak tőle, akik megszégyenülnek rajta, a földbe, a homokba lesznek írva. Ó, gondoltam magamba, Uram, talán úgy írtad le ezeknek az embereknek a nevét is, akik így jöttek és vádolták ezt az asszonyt, és másodszor is allá tetted azt, amivel nem fognak tudni megállni az Isten előtt. És mindannyian tudtak olvasni, ezt ugye tudjátok, az írástudók már mindig is jól tudtak olvasni. Nem csak a falusi iskolamester és néhány hivatalnok a városházán. Az írástudók, ők mindig is tudtak egy dolgot jól, nevezetesen olvasni. De éppen ez lett a bukásukra. És az íg azt mondja itt, azok, akik elpártolnak tőled, azok a neve a földre lesz írva, a porba lesz írva, mert elhagyták az élő víz kútforrását, téged, az urat. Így van itt megírva. És Branham testvér egy egész prédikációt tartott erről. Jeremiás prófétából vette a szövegszakaszt, ez lehetett a második fejezet, ahol ez áll. Engem ugye elhagytak, és lyukas kútokat ástak maguknak, lyukas ciszternákat, amelyek nem tartják a vizet. Itt azt a vádat emeli, hogy elhagyták az élő víz kútforrását, az Urat. Ezután következik a segélykiáltás a 14. versben. Gyógyíts meg engem, Uram, és meg leszek gyógyulva. Segíts rajtam, segíts meg engem, és segít veled rajtam, mert Te vagy az én magasztalásom. Mert az én magasztalásom Te vagy. A mi segítségünk attól az Istentől jön, aki az eget és a földet teremtette. Az emberi segítség nem használ számunkra semmit. Ő a mi segítségünk a szükség idején is. Ahogy olvastuk, ő nincs messze. Ma azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk, hogy kérjünk és könyörögjünk. Vannak némely kérések a két színes bőrű düsseldorfi és aacheni testvérnők is szükséghelyzetben vannak, és különböző dolgokért kellene imádkoznunk, és úgy vélem, ma este ezt meg is fogjuk tenni. Egyszer ismét szívből imádkozni, imádkozni a mélységből, a lelkünk mélyéből fakadó vészkiáltás legyen az, amely felemelkedik Istenhez. A hollandiai testvérekkel már volt egy ima közösségünk, és az sokkal jobb és kellemesebb és csodálatosabb volt, mint egy beszélgető közösség lenne. Amint tudjátok, a beszélgetésben mindenki elmondhatja a saját véleményét. Az imádságban Istennel beszélünk, és akkor kellemes lesz, akkor élvezetes lesz, akkor szép lesz, akkor jön az üdvteli érzet, akkor jön a dicsőítés, akkor jön a szeretet, akkor jön minden, amire úgy szükségünk van. És így meg akarjuk szívlelni azt, amit a mi Istenünk mond, az én házam, nevezetesen az imádság házának, minden nemzet neveztessen az imádság házának minden nemzet számára. Az imádság háza, az imádat háza, a felmagasztalás, a hálaadás háza, mindent, ami a szívünkbe lehet, az Úr elé vihetjük. És még a közben járásokat is háládásnak kell kísérnie. Ha nem tudunk hálát adni, akkor nem hittük el, amit kértünk. A válaszadó imádság titka abban rejlik, hogy az imádkozó személyesen hálát tud adni, miután kéréseit Isten elé terjesztette. Háladással párosítva van írva, terjesszük kéréseinket Isten elé. Ha nem párosítjuk hálaadással, akkor nem gyulladt be a dolog. Hiányzik valami. Nevezetesen a hit kinyilatkoztatása bennünk, amit Isten természetesen ki kellett, hogy munkáljon, hogy választ találtunk. Aki imádkozik, annak számolnia kellene a válasszal, a meghallgatással. Számolnia kellene azzal, hogy Isten megteszi, amit kérünk. Én mondom nektek, hogy néha nem összpontosítjuk magunkat a lényegre, nem vagyunk szenvedélyesek. Imádkozunk, imádkozunk, és nem is számolunk szenvedélyesen azzal, hogy beteljesedik, amiért imádkozunk. És lehet, hogy én is így vagyok, nem kell, hogy mindenki és nem minden legyen, de néha azon kapom magam, hogy imádkozom, és később rájövök, vagy elgondolkodom rajta, tényleg elvárt a szíved mélyéből, hogy Isten válaszoljon az imádságodra. És ha számítunk rá, és van bizonyosságunk, akkor akkor az imánk végén meg tudjuk neki köszönni, amit kértünk tőle. Hogyan tette a mi üdvözítőnk, mint próféta, mint az emberfia? Feltekintett az égre, felemelte a fejét az égre. Hol volt ez? Valószínűleg a Lázár sírjánál, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy mindig meghallgatsz engem. Nem úgy volt, hogy egyik Isten imádkozott a másik Istenhez, nem úgy, hogy egy gyenge Isten imádkozott egy erős Istenhez, hanem úgy, hogy az emberfia Jézus Krisztus imádkozott őt. De ő azt mondta az imádsága elején, Atyám, köszönöm neked, hogy meghallgattál engem. Testvérek és testvérnők, nekünk szükségünk van erre a hitbeli bizonyosságra. Szükséges tudnunk, hogy Isten nincs haragos viszonyban velünk, hanem Isten kegyelmes hozzánk, és hogy az ő haragja elhárult rólunk, és ő rászállt, ami bűnünk, és mindaz, ami minket terhelt volna. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten irgalmasságot tanúsított irántunk, és ebben a hitben, ebben a bizodalomban akarunk ma hozzájönni, imádkozni. Imádkozzunk azért, hogy Isten akarata teljesüljön. Imádkozzunk azért, hogy mindannyian olyan fák legyünk, akik a vízmedence mellé lettek ültetve, akiknek gyökerei a patak felé nyúlnak, hogy újjá éledjenek, erőt merítsenek, újból kizöldüljenek, hogy újból kivirágozzanak, hogy újból gyümölcsöt teremjenek. Emberek, akiket Isten elrendelt el. És miért? Mert nem önmagunkra hagyatkozunk, hanem Istenre. Üdvös állapotban van az az ember, aki Istenre támaszkodik, akinek menedéke az Úr. Amennyiben ebben sikeresek leszünk Isten kegyelméből, akkor ma este már is áldásban részesülünk. Én már is meglettem áldva. A végén visszatérek még egyszer az elején mondottakra. Hadd érezzük jól magunkat az Úr jelenlétében, hogy ő is jól érezhesse magát mi közöttünk. Jólétben érzem magam, jólétben érzem magam az Úrban. Aztán egy lépéssel még tovább megy, bár csak bekövetkezhetne az az idő is, amikor őszintén is becsületesen szeretjük egymást, és egymás között jól érezzük magunkat, hogy ne legyen többé semmi feszültség, hogy egyáltalán ne kelet. Kezdjen semmi, egyáltalán semmi, hanem egy dicsőséges isteni légkör benne körül minket, benne, lenne bennünk, hogy mindannyian jólétben lehessünk az Úrban, jól érezzük magunkat. Hozzá akarunk-e mi is járulni ehhez? Ki akarjuk-e mondani az Úrnak, tegyél engem olyan emberré, aki jól érzi magát a te jelenlétedben. Tégy engem olyan emberré, akinek a jelenlétében mások is jól érzik magukat. Olyan emberré, akiből áldás áramlik. Olyan emberré, akikből szeretet áramlik. Olyan emberré, akiben Isten lakozást vehetett, akiben is Jézus természete megnyilatkozhat. Isten hűséges. Azért vagyunk itt, hogy hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk, rajtunk és általunk. Én jólétben érzem magam az Úrban, magasztalva legyen az ő szentséges neve. Amen.